Én még ilyen tumultuózus, turbulens elnökség első hétre nem emlékszem, ráadásul úgy nem emlékszem, hogy elvileg nem is kellett volna semminek ezt indokolnia.
Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk a magyar soros EU elnökség első napjai. Amikor az elmúlt hónapokban a magyar soros EU elnökségről beszéltünk, többnyire oda jutottunk, hogy az egy adminisztratív feladatokkal terhelt csendes időszak lesz. Elnökségünk első napjai azonban rácáfoltak erre, a magyar kormányfő világkörüli utazásba kezdett, és közben eredményesen gründolt egy európai parlamenti frakciót is. Brüsszel, Kijev, Moszkva, az azeri támadás alatt álló hegyi Karabakhban lévő Susa, Peking és Washington, és ez gyakorlatilag csak az első hét, az első 10 nap volt. Ezek közül Orbán Viktor moszkvai és pekingi útjai kapták a legtöbb bírálatot az EU vezetői részéről. Miért háborította fel őket Orbán Viktor külpolitikai aktivitása?
A legnagyobb probléma számukra az volt, hogy bármit is mondom, a magyar miniszterelnök, hogyha valaki az EU soros tanácsi elnökségének a posztját látja el, egyrészt nincsen ilyen felhatalmazása a többiektől, hogy az Európai Unió külpolitikáját képviselje, még hogyha azt is mondja, nem az EU-t képviselte, de a kétértelműség akkor is megvolt. És éppen Putyin sajtótájékoztatóján bukott ki, hogy az oroszok ezt úgy értelmezték, hogy az nekik megfelelő volt, hisz Putyin nyilvánvalóan azt mondta, hogy ön itt az Európai Uniót is képviseli. És minden bizonnyal nem konzultált kimerítően előtte arról a szövetségeseivel, a partnereivel, hogy mire készül.
Az, hogy ő nem az EU-t képviselte, ennek egy kicsit ellent mond az, hogy minden kommunikáció például a saját Facebook oldalán a magyar EU elnökség logójával jelent meg, vagy akár a Twitter oldalán is. Ő váltig állítja, hogy nem az EU képviseletében látogatott el a kifogásolt vezetőkhöz. A kérdés az, hogy ha el is ment és tárgyalt is róla, milyen jogköre volt, milyen hatásköre volt?
Van szereplő a magyar elnökségben, akinek a legkevesebb szerepe van egy elnökség lebonyolításában, az éppen a magyar miniszterelnök. A magyar miniszterelnök szerepe tulajdonképpen arra korlátozódik, hogy az EU csúcsokon elsőként kap, amikor magyar elnökség van, elsőként kap szót, és akkor ad egy kis rövid áttekintést arról, hogy mi történt a két csúcs közötti időszakban.
Az átlagos szemlélőnek úgy tűnhet, hogy Orbán Viktor egy közvetítő szerepre vállalkozott Zelenszky és Putyin, vagy az orosz és a kínai elnök között. Miért baj ez az EU vezetőinek? Nem értékelhető az a motívum, amit egyébként Orbán Viktor is állít magáról, meg ezekről a látogatásairól, hogy őt fogadja Putyin orosz elnök, őt fogadja a kínai elnök, és ő le tud ülni tárgyalni egy teljesen más helyzetben lévő és más érdekeket követő ukrán elnökkel is.
Gondoljunk arra, hogyha Scholz kancellár bejelentkezne Moszkvába és Pekingbe, szerintem nem rúgnak ki páros lábbal. Egyébként a kínai elnök vele is tárgyalt nem is olyan régen. Tehát én azt hiszem, hogy van erre hivatottabb és befolyásosabb és hitelesebb uniós vezető, mint Orbán Viktor, aki azért eddig ebben a konfliktusban is, és az EU partnerekről beszélünk, hiszen a kérdésed arra vonatkozott, hogy az EU partnerek mit kifogásolnak. Ugye őt azért nem Ukrajna magyar hangjának tartják, hanem inkább a Kreml magyar hangjának tartják az Európai Unióban. Én azt hiszem, ez egy nagyon fontos dolog, a kérdés a hitelesség.
Egy olyan időszakban került sor ezekre az utazásokra, amikor az EU egy ilyen bénakacsa időszakban van, az Európai Parlament, az új parlament még nem alakult meg, átmeneti időszakot él az Európai Bizottság is. Milyen következménye lehet akkor az ilyen partizán akcióknak?
Ugye ott tartunk most igazából, hogy egy hetes a magyar elnökség, és én még ilyen tumultuózus, turbulens elnökség első hétre nem emlékszem, ráadásul úgy nem emlékszem, hogy elvileg nem is kellett volna semminek ezt indokolnia. Nem akarom magamat idézni, de írtunk arról, meg beszéltünk is azt hiszem erről, akkor is arra hívtam fel a figyelmet, hogy a magyar elnökség, soros elnökség tervezett működésének a legnagyobb kockázata a magyar miniszterelnökét, a magyar miniszterelnök bel- és külpolitikai törekvései, céljai. És akkor most áttérve a válaszokra, válaszok szerintem már vannak, és ezek a válaszok tipikusan Európai Uniós válaszok, de azért példátlanok a maguk módján, hiszen azt látjuk, hogy az elmúlt egy hétben Egyrészt az Európai Bizottság biztosítás területén nem utazott Budapestre, ez még megelőzte ugye ez a döntés a moszkvai és a pekingi epizódokat. Vannak, akik súlyosabb eszkalálnák a helyzetet a magyar elnökséggel, ami nem azt jelenti, hogy menet közben leállítani a magyar elnökséget, erre is van lehetőség jogilag, de ezt nem fogják meghúzni nyilvánvalóan, ez túlságosan bonyolult lenne és visszalőhetne. De vannak bizonyos jelképes, szimbolikus és gesztusok, amikkel jelezni tudják. Például az egyik az, hogy Budapesten zajlott le 8-án és 9-én az első informális miniszteri tanácsülés, ráadásul pont a versenyképességi tanácsülése, ami a következő fél év egyik meghatározó témája lesz. És mit a listán mi történt? A tagállamokból érdekes módon csak 5 miniszter vett részt, mindenki alacsonyabb szinten képviseltette magát. Hogy lesz-e ennél agresszívebb fellépés, az szerintem megint csak Orbán Viktor további tevékenységén múlik, és nem kizárt az sem, hogy időről időre nagyobb szaftos botrányokba is fog ez fordulni ez a történet.
Ennek az EU elnökségnek az első hetére esik az a hír is, bár ettől független, hogy megalakult az Orbán Viktor gründolta a Patrióták Európáért pártszövetség az Európai Parlamentben. Ahogy korábban mondta, Marine Le Pen megvárta a döntéssel a választások, a franciaországi választások második fordulóját, és a nemzeti tömörülés az első fordulónál gyengébb eredményeinek tudtában határozhatott úgy, hogy csatlakozik a patriótákhoz. Miért várt ki Marine Le Pen?
Marine Le Pennek szerintem több oka is lehetett arra. Egyrészt nem állt össze a kép természetesen az, hogy a szélsőbb és a jobb oldalon, hogy milyen formációban és milyen összetételben fognak mondjuk így kifutni a pályára. Ezért időre volt szükségük, és nyilván Marine Le Pennék úgy gondolták, hogy meg kell várni a választások második fordulóját. Le Pennéknek nem sikerült ez az áttörés, még hogyha lehet, hogy ez csak időkérdése is. És ez egy kicsit változtatott a helyzeten, majd meglátjuk azt, hogy ez az új pártcsoport a Patrióták Európáért, összefogva esetleg a Meloniék konzervatívok és reformeivel, mekkora zavart lesz képes kelteni a hagyományos gépezetben az Európai Parlamenten belül. Mert szerintem a következő 5 évben ez az a kérdés, amit egyre nem tudunk megválaszolni, hogy milyen hatása lesz ezeknek az új formációknak, az Európai Uniónak a politikáira nézve is, meg a jogalkotására nézve is.
Mivel sokszor beszéltünk már az összetételről, ezért csak a jegyzőkönyv kedvéért mondjuk el, hogy ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy 84 képviselője lesz az európai patriótáknak, és ez egyébként 12%-a a 720 tagú Európai Parlamentnek. A képviselő csoportban pedig a francia nemzeti tömörülés Le Pen pártja, erről már beszéltünk, 30 mandátummal van jelen. A Fidesz-KDNP 11 képviselője van ott, az Olasz Liga 8 embere, a Cseh Áno 7 képviselője, illetve az Osztrák és a Holland Szabadságpárt, valamint a Spanyol Vox 6-6-6 mandátuma. Egy ilyen összetételű frakcióban ki az erős, ki irányít?
Egyértelműen a számok önmagukért beszélnek, és az Európai Parlamentben a számok mindig meghatározóak. Tehát itt Le Pennék adják egyébként, majd ők adják az elnökséget is, tehát ők lesznek az elnökei ennek. Ugye a Gál Kinga lesz az egyik alelnöke a Fidesz képviseletében, amivel ismerik azt, hogy ez mondjuk a második legnagyobb formáció. De azért ne felejtsük el azt, hogy ez a pártcsoport nem fog lógni a levegőben. Nyilvánvalóan Orbán Viktor által képviselt Európa politika meghatározó lesz itt, így ugyanúgy Le Penné is, Le Pennek a hatása erős lesz. Az egy érdekes kérdés lesz, mert hogy van benne egy paradoxon abban, hogyha mindenki szuverenitásra törekszik, mindenki a nemzeti saját magyarok, a franciák az elsők, az olaszok az elsők, hogy az abból hogyan...
A sok első közül ki lesz az igazából első.
Ki lesz az igazán, így van, és az hogyan transformálódik ugye egy építőjellegű európai politikává. Beszéltem magasrangú holland forrásokkal erről, és ők azt mondják, hogy például ugye Geert Wilders pártja van többségben a holland kormányon belül, de ez egy koalíciós kormány, és egy olyan miniszterelnök lesz, aki nem tartozik egyetlen párthoz sem. Akkor megkérdeztem azt, hogy mi várható a holland kormány részéről, most a kormányról beszélünk, akkor azt mondta, hogy ez a holland kormány az előzőnél is fukarabb lesz. Ugye már is egy kérdés, hogy Magyarországon nem feltétlenül értenek egyet, hiszen mi azt szeretnénk...
Ugye az EU befizetések kérdése?
A nettó befizető továbbra is állnák a számla nagyobb részét, nem nekünk kellene. Ugye ez egy idők. A másik pedig, mikor azt kezdtem, hogy a jogállamiság kérdése, akkor azt mondta, hogy nem lesz változás.
Lehet, hogy csak nekem izgalmas ez, de mi lett az Identitás és Demokrácia frakcióval? Arról nem igazán tudni, hogy megszűntek, beleolvadtak, Le Pennék kilépésével mi lett a sorsuk, hiszen most a változások után a patrióták tűnhetnek akár úgy is, mint egy újrafogalmazott, egy újrapozícionált Identitás és Demokrácia, amelyik ugyan egy új lapot kezdett, de ugyanabból a toltartóból választja a színeket.
Lehet egy politikai terminológia, ugye az nyilvánvalóan az látható, hogy elég örökös, ez örökösének mondhatja magát, kiegészülve egyébként néhány olyan párttal, hogy a Vox-ra gondolok, meg a Fidesz is, ugye a Fidesz is, hiszen nemrég még, ugye 2019-ről beszélünk, akkor a Fidesz még kettővel befelé volt, a Centrum felé volt, hiszen az LPP-nek volt a tagja, és ott van a Babisféle párt is, amelyik a liberálisoktól jött. Hát ilyen szempontból egy kicsit felhigított, mondjuk így szélső jobboldali frakcióról beszélünk, de azért a domináns erő az továbbra is a szélső jobb lesz itt. Ez az egyik dolog a politikai szempont. A másik a jogi. Ha jogutód lesznek a patriótok, erre egyébként nem láttam egyelőre semmi utalást. Az európai parlamenti többség már papíron kiszámolták a szakbizottságok vezetői posztjait, és ebben kettő, a közlekedés és a kulturális szakbizottsági elnökség jutna ennek az új formációnak, a patrióták Európának. Ez papíron van, mert hogyha eldönti a többség azt, hogy ők már pedig karanténba akarják zárni ezt a pártot, akkor kezdve hiába van papíron ez, attól kezdve a többség ezt képviseli, akkor nem kapnak egyetlen egy vezetői posztot sem. A nagy kérdés itt most az, hogy megfosztják-e őket a parlamenti vezetői tisztségektől, kulcspozícióktól. Ez az első lépés. Én úgy gondolom egyébként, hogy a patrióták Európáját valószínűleg az identitási demokrácia jogutódjaként fog fellépni, szinte ezzel biztos vagyok benne, hogy így lesz. És ott lesz valahol az ICR is, hiszen az ICR ugye a euroszkeptikus konzervatív párt, amely így azért érdekes módon ezzel tulajdonképpen az ICR-t is egy kicsit bejjebb torták a centrumba ezek a pártok, tehát Orbánék is, miközben attól tartottak, hogy Giorgia Meloni nem jó, hogyha lepaktál az EPP-vel, az Európai Néppárttal, de ezzel a mozgással óhatatlanul is Meloniékat még bejjebb tolták, oda tolták, közelebb tolták az Európai Néppárthoz.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bobesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!